Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csuha Évé Imre, a Széchenyi Tőkebefektetési Alap vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Nem múlik el úgy nap, hogy valaki ne bíztatná a hazai kis és közepes vállalkozásokat a versenyképességük erősítésére. De mit jelent a versenyképesség egy termelő hazai kis és közepes vállalkozásnak?
Azt gondolom, hogy a versenyképességet a makrogazdasági összefüggésekben nagyon sokat hallhatjuk. A konkrét vállalkozás szintjén mit jelent? Az, hogy jobb minőséget tudok előállítani, hamarabb és jobb feltételkel tudom a piacra vinni, fejlesztem a termékeimet, kevesebb ráfordítással írom, mert ugyanazt az eredményt. Tehát nagyon sok összefüggése van ennek. Magyarul a versenyképesség az bizonyos szempontból a szervezettség, a hatékonyság és az innováció együtt.
Mi egy hazai kis és közepes vállalat mértékegysége? Az miről ismerszik meg? Vannak ugye törvényi szabályok, amik ezt nagyjából behatárolják, de ezen belül is nagy a változatosság.
Hát a magyar kis és középvállalkozások meghatározása az pontosan ugyanúgy történik, hogy az unió többi hasonló cégének a kategorizálása. Amit tudni kell róla, hogy nálunk nagyon sok a mikrovállalkozás, ez a legpicibb vállalkozás a gazdasági szférában. Ezek a vállalkozások általában 9-nél kevesebb főt foglalkoztatnak. Tehát benne vannak az 1-2 főt a önfoglalkoztatást végző kisvállalkozások vagy egyéni vállalkozók, és e fölött, hogyha mondjuk 50 főt elérakó kisvállalkozás, ha 250 főig, akkor ez egy középvállalkozás, és a fölött pedig nagyvállalkozás. És akkor itt jönnek a bonyolult dolgok. Bonyolult dolog például az, hogy vannak olyan magyar vállalkozások, ahol munkaigényes és dolgozó alkalmazás igényes a tevékenység. Ott lehet, hogy 600 főt foglalkoztatnak, ez elvileg nagyvállalkozásnak minősülne, és egy csomó támogatást vagy egyéb lehetőségtől elesne, holott méretét tekintve ez valójában egy középvállalkozás se biztos, hogy van.
Az árbevétel az meghatározza, hogy valami kis, mikro, kis, közép vagy nagy?
Meghatározza abszolút, mondok el egy példát, mondjuk körülbelül 12,5 milliárd forintat egy viszonylag nagy árbevételű cég még középvállalkozásnak minősül Magyarországon is. Egy 10 milliárdos árbevételű cégre mi azt mondjuk minden további nélkül, hogy az egy nagy vállalkozás. Az uniós kategorizálás szerint ez egy középvállalkozás, hát nyugaton lehet, hogy kis vállalkozásnak minősül. Tehát nyilván van egy általános klasszifikáció, és vannak helyi sajátosságok, így ránk érvényes sajátosságok. Is.
Mi az oka annak, hogy más a mértékegység nyugaton és nálunk?
Hát a mértékegység technikailag ugyanaz, viszont a gazdaság fejlődésnek a pályája nem ugyanaz. Ezt azt gondolom, hogy nagyon sokszor ebben a műsorban is kitárgyalták már, hogy Magyarországon a magángazdaságnak a érdemi fejlődése az nagyjából a 80-as évek végétől eredeztethetődik, amikor is az első úgynevezett GMK-k, ezek nem is voltak igazi vállalkozások, vagy VGMK-k létrejöttek, és majd a rendszerváltás követően, amikor a piacgazdasági fejlődés, akkortól számítható igazából újra a magángazdaság.
És ezek a vállalkozások mára 30 év alatt sem érték el azt a fejlettségi szintet?
Hát 30 év alatt nem lehet behozni mondjuk 300 év előnyét, tehát nyilvánvalóan próbálkoznak és fejlődnek és előbbre jutnak, illetve vannak, akik tönkre mennek. Nagyon sok kis vállalkozás az elmúlt évtizedekben kikerült a piacról, megszűnt vagy megszüntették. De ez egy szerves folyamat, és mindig létrejönnek újak, és mindig kikerülnek. Ami a magyar vállalkozások sajátossága, azt gondolom, és a lényeget úgy foghatnánk meg, hogy nem túl erős a középvállalkozói szektor. Tehát nagyon sok a pici, nagyon sok a kis vállalkozás, főleg a szolgáltató szektorban ezek tarolnak, és emellett vannak, és erre szokták mondani, duális gazdasági szerkezetet, a nagyméretű multinacionális cégek, itt működő magyarországi lányvállalatai egységei, tehát van egy felső szint, és valahol a középen vannak egy gyenge szövet, egy hiányosság, egy hiátus.
Az, hogy a szolgáltató szektorban tarolnak, ez azt is jelenti, hogy a GDP-ben elfoglalt arányuk is jelentős, vagy csak az általuk foglalkoztatott munkaerő száma jelentős?
Pontosan így van, ahogy mondja, a kicsik ugyan kevés alkalmazottat foglalkoztatnak, de összességében ez a több százezer mikro- és kisvállalkozás, ez foglalkoztatja a Magyarországon a többségét a munkavállalóknak. Ezzel szemben a GDP-ben ettől sokkal kisebb mértéket produkál. Tehát azt mondanám, hogy foglalkoztatásban a KKV-k 70%-on vannak, a GDP-ek meg nem érik az 50%-ot.
Van-e ennek egy optimális aránya?
Hát optimális aránya... optimális irányok lehetnének. Tehát a GDP-be hatékonyság, vagy hogy ön mondta, a versenyképesség növelésével meg kellene erősíteni a kis- és középvállalkozások szektorát, és ezzel a GDP részesedésük nőne. De mit kell itt megerősíteni? Mert az is egy kérdés lehet, hogy ez egy ilyen elvárás, és nincs mögötte semmilyen gondolat, vagy pedig ez egy operacionalizáltó dolog. Azt hiszem, hogy ma a legfontosabb a erős kis- és középvállalkozási, főleg a középvállalkozói rétegre és vállalkozások csoportjára helyezném a hangsúlyt, ezeknek a megerősítése lenne szükség. Miért? Mert ez a duális gazdasági struktúrát csökkenteni.
Miért kell csökkenteni a duális gazdasági struktúrát? Egész jól el vagyunk ezzel már 30 éve. Tudjuk, hogy vannak a multik, magas munkakultúra.
Hát nézze, hogyha egy mondjuk családot tekintünk, mondjuk férj és feleséget. A férj és a feleség mondjuk normál esetben kommunikálnak egymással, és nem tudom, vannak közös helyiségek a lakásban. Ha lakásban csak két helyiség lenne, az egyikben mindig a nő tartózkodna, a másikban a férfi, akkor tulajdonképpen a családon belül kommunikáció az nem biztos, hogy a legoptimálisabban alakulna. Mi ez lefordítva mondjuk a vállalkozások szintjére. A nagy vállalkozások, hogy ide települnek, meg kell, hogy találják a magyarországi gyökereket. A magyarországi gyökér az nem azt jelenti, hogy valamilyen módon ő már korábban is itt volt, és erre építkezik. Ez persze, ha ez megvan, akkor ez rendben van, és ez tényleg jó dolog. A magyarországi gyökérzet megerősödését az jelenti, hogyha kapcsolatba tudnak lépni olyan középvállalkozásokkal, és rajtuk keresztül olyan kis vállalkozásokkal, amelyek itt működnek Magyarországon. Tehát a beszállítói gyökérzetet kell megerősíteni. Ez jó olyan szempontból, hogy a multinacionális cég Magyarországon tartósan itt maradjon, ha ez a kapcsolat jól működik. De jó a másik oldalról is, miért a megrendelői oldalt biztosítja a kis- és középvállalkozásnak. Ez a legnehezebb probléma, amit sokszor kezelniük kell, hogy nincs elég megrendelés.
Látják a hazai kis- és középes vállalkozások teljes spektrumát. Kik vezetik és kik tulajdonolják 30 évvel a rendszerváltás után ezeket a vállalatokat, mert szokták mondani, hogy lassan jön a generációváltás időszaka, mert az emberi élet véges.
Hát én azt mondanám, hogy a lassan jön ez egy nagyon-nagyon szép és óvatos megfogalmazás. Nem lassan jön, itt van. Miért? Azok, akik egyéni vállalkozóként, vagy kisvállalkozás alapításába fogtak, vagy egyéni vállalkozóként indultak el 80-as évek, 90-es évek elején, ők egy meghatározott irányban fejlesztették a vállalkozásokat, és szerencsés esetben ma egy erős kis- vagy középvállalkozást tulajdonolnak. Ők bizonyos értelemben első generációs vállalkozók. Az ő apjuk, nagyapjuk, lehetséges, hogy családi alapon volt kapcsolódásuk a piacgazdasághoz, mondjuk a kommunizmus előtt, de utána ez megszakadt.
Egy 40
tehát,
évre.
Így van. Tehát újra kellett kezdeni. Most minden olyan ember, aki egy kialakult személyiséggel rendelkezik, az valamilyen hatások és irányokba elkezdi fejleszteni a vállalkozását. Ha ez egy sikeres dolog, akkor eljutott valahova. De most életkorban is ott van, hogy 70 éves, hogy 75 éves, szeretne esetleg pihenni, szeretné a vállalkozását tovább örökíteni. Fölvetődnek ezek a kérdések, és ki lesz az örökös? Tovább tudják-e folytatni? Nem szűnnek-e meg a gazdasági kapcsolatok? És számos olyan kérdés vetődik fel.
Látják ezekre a kérdésekre a választ? Mi a gyakorlat? Viszik tovább a fiúk, lányok a vállalkozásokat, vagy valami teljesen mással akarnak foglalkozni, és hagyják az egészet már, mert melós dolog azért vállalkozást vinni.
Ennek teljesen igaza van. Kétfajta gyakorlattal szembesültünk mi, mint befektetők. Az egyik, ahol a család tudatosan fölkészítette a gyermekeket, vagy a gyermekek unokáit, hogy majd ők örökítsék a vállalkozást. Erre van olyan példa is, ami a tradicionális vállalkozás vitte tovább, lásd a Cvak család, ahol unokák és mások viszik tovább, és lehet egy ilyen első generációs, hogy mondjam, vállalkozás és gazdaságfejlesztő család is, ahol fölkészítik rá a gyerekeket, beépítik, iskoláztatják, annak megfelelően a marketinget, a pénzügyeket, a nem tudom én, egyik grádicsról a másikra lépve átveszik. Ez az egyik. És sajnos a vállalkozások jelentős részénél, és én azt mondanám, hogy minimum a felénél ez a kérdés nincs elrendezve. Mi lesz, ha apa, anya, vagy nagyapa, nagymama kilép a bizniszből? Ki fogja ezt továbbvinni? Lehet, hogy a formát is meg kell változtatni, lehet, hogy a vállalás stratégiát, és sok minden mást is.
Erre tudnak valamilyen magyarázatot adni? Van a bizalmi kéz intézménye, ami tőlünk nyugatabbra remekül működik, de itt nem nagyon van ez bevezetve.
A bizalmi kéz intézménye tőlünk nyugatra működik, mert hagyománya is van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nálunk is érzékeljük, hogy teret hódít. De nálunk szeretik a vállalkozást, vagy szeretnék a tulajdonosok kvázi fizikailag a örököseikre tovább örökíteni.
Ez az attitűd, az első generációs?
Igen. És ezért nagyon nehéz a helyzet, mert amit ön fölvetett, hogy tegyük fel, van két gyermeke egy ilyen első generációs, most azt mondom, nagy vállalkozónak. Az egyik gyerek mondjuk egy iparművész, érthető okokból ezen a területen kívántam, amikor a másik mondjuk egy francia szakos tanár. Ő pedig oktatni szeretne. Mind a kettő szeretne valamilyen módon élvezni azt, hogy a szülők megteremtettek egy anyagi hátteret, de nem biztos, hogy ez fog sikerülni. Egyet viszont egyik sem akar, hogy a bizniszbe konkrétan szerepet vállaljon. Meg kell találni ehhez a megfelelő formát, és sokszor a KFT nem megfelelő forma. Lehet, egy részvénytársaság alkalmasabb. Lehet, hogyha az egy nyilvános részvénytársaság, esetleg még a tőzsdére visznek, az még inkább alkalmasabb egy örökítésre. És meg kell találni azt is, hogy hogyan lép ki az első generációs tulajdonos vezető szakaszosan a vállalkozásból.
Van-e tipikus mozgástere, élettere Magyarországon a kis és közepes vállalkozásoknak? Mondta, hogy a szolgáltató szektorban ott nagyon széles körű, de a termelő szektorban van tipikus kis és közepes vállalkozás élettér?
Szerintem van. Mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ipari beszállító mögött kisebb egységek állnak. Tehát egy nagyobb vállalkozás alvállalkozóként foglalkoztat kisebb termelő egységeket. Ez a járműiparra, a fényfeldolgozóiparra is érvényes. Tehát nagyon sok Magyarországon az ilyen kis beszállító alvállalkozó. Mi a gyengeség ezeknek a cégeknek? Az a problémájuk legtöbbször, hogy a látókörük az szükségképpen szűk vagy beszűkül. Tehát egy-két megrendelőjük van, ha az a megrendelő valamilyen módon kilép a kapcsolatból, akkor megszűnhetnek, és nincsen alternatívája, hogy akkor mit csinálok. Tehát ez egy nagyon komoly kitettség és probléma, amit kezelni kell. És hol működnek ezek a vállalkozások? Sokszor elmaradott térségekben Magyarországon, ahol esélye sincs a vállalat átprofilírozására, általában nincs olyan tőke háttere, hogy ezt meg tudná tenni, tehát anyagi mobilizációval, vagy valamilyen átstruktúrálással. Sok esetben, ha elmennek tőle, átmeneti problémák miatt a munkavállalók soha nem fognak visszajönni, tehát azt gondolom, hogy a mikro és a kis vállalkozók, akik a legnagyobb számosságúak Magyarországon, azok nagyon-nagyon erős küzdők, de az ő feltételrendszerük is nagyon nehéz.
Hogy jönnek eredetileg létre? Bejön egy multi, és megkeresi a környéken, hogy ki lesz alkatrész, aztán esetleg részegységbeszállító?
Ha nem is direkt be a multi, de általában egy multinak a beszállítója teszi ezt, és ő már tudja, hogy egy mondjuk 50-60 kilométeres körzeten belül ki az, aki neki egy stabil partnere lehet. És így történik ez a megkeresés. Azt gondolom, hogy ez jó, mert azt jelenti, hogy minden régióban, minden ágazatban vannak olyan szereplők, akik a teljes palettát ismerik, ami nekik a beszállítói körüket adja, és ilyen szempontból tudatosan építik és tartják fent ezeket a kisvállalkozásokat. A kisvállalkozásoknak mi az előny ebbe? Hát nyilván az, hogy megrendelő oldalról esetleg pénzügyileg is ha tudják őket segíteni egy előnyösebb helyzetbe, tehát vagy egy gépet kölcsönöznek számukra, tehát sok minden olyan kapcsolat működik, ami biztosítja az én alvállalkozóim életben maradását és megélését is.
Tapasztalatuk szerint mi az oka annak, hogy a kis és közepes vállalkozó nehezen lát túl az egyébként jól működő megrendelőjén, és nem próbál más irányokat is keresni, nincs kapacitása rá?
Ennek is talán múltbeli és kulturális oka is vannak, hogy a vállalkozások egy része kényszervállalkozásként is jött létre. Tehát valakit valahonnan mondjuk korábban a megelőző évtizedekben elbocsátottak. Ő akkor kilépett, és valamit kezdenie kellett a felkészültségével, és ha mondjuk egy ipari üzemben dolgozott, és esetleg forgácsolással foglalkozott, akkor adódott, hogy ha elkezd egy ilyen vállalkozást, ha meg tudta ezt tenni. Ehhez megvoltak mindig a megfelelő állami vagy egyéb más transferek, akik ezt az indulást tudták segíteni. Ha elindult utána, akkor úgy mondjam, hajtotta a megrendelést, hajtotta a pénzt, hajtotta az üzletet, jó értelembe véve, a magyar ember azért dolgos, mi azt látjuk, és ennek következtében képes teljesítményt produkálni, de ez nyilván nem tette lehetővé azt, hogy ő egy más dimenzióból tekintsen rá a vállalkozására. Ezért fontos az, hogy milyen kapcsolatot alakít ki a megrendelővel, mert a megrendelővel együtt már ők tovább tudnak lépni, és tovább tudnak látni. Tehát nagyon fontos, hogy ő megrendelő, aki mondjuk egy magyar középvállalkozás, az valamilyen módon ezt a kapcsolatot intenzíven működtesse és építse tovább.
De ahhoz kellenének iparági kapcsolatok az abban az iparágban dolgozó vállalkozások között. Vannak ilyenek ma?
Természetesen vannak. Azt gondolom, hogy ezt ismerték föl azok a programok is, amelyek azt mondják, hogy tegyük ezt szervezetté. Tehát vannak ilyen klaszter programok, vagy beszállító együttműködés fejlesztő programok, amelyet különböző intézmények vagy vállalkozások, esetleg nagyvállalatok menedzselnek. Ezt ismerték fel, hogy van most is egy szerves együttműködés, de ezt lehet szervezetté tenni, és lehet olyanná tenni, hogy mindenkinek előnyöket kínáljon. Tehát, és fejleszten olyan képességeket is, amelyekről ma nem beszélünk. Tehát a vállalkozásoknál ritkán beszélünk arról, hogy menedzsment oldalról mennyire fölkészültek ezek a magyar vállalkozások.
Mennyire fölkészültek? Ott van a tulajdonos. Nem ő mond meg mindent? Aki 30 éve viszi, és ő vitte a hátán eddig?
Hát azt gondolom, hogy érzelmileg és ésszel is, amit ő mondott, azt én teljesen megértem, és ez szerintem 85%-ban is működik. De ebből tovább kell valamilyen módon lépni, mert ahogy utaltam rá, a tulajdonos egyszer, aki megmondja a tutit, és jó értelemben véve megmondja a tutit, kilép a vállalkozásból. Milyen képességekben látunk mi problémát? Egyszerűen a modern világhoz, a modern gazdasághoz, ahol a nevezhetjük ezt digitális gazdaságnak is a jövőképét tekintve, hogyan fognak ezek a vállalkozások alkalmazkodni, ha mondjuk nincs egy honlapjuk se.
Sokuknak egy honlapja sincs, kesergett a pénzügyminiszter tusványosan.
Igen, igaza volt, és teljesen aláhúzzuk a Varga miniszter úrnak ezt a megállapítását. Ez egy nagyon fontos dolog. Mi, mint befektetők, a legtöbb cégünknél, és elnézést, hogy erre rá kell térnem, a rendteremtéssel kezdjük a dolgot.
Ez hogy néz ki? Szóval lelkesek a tulajdonosok, amikor oda mennek?
Nem, nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Ez a legnehezebb Magyarországon egy társtulajdonost beengedni, vagy társtulajdonossá válni.
Mert onnan kezdve ő mindent lát.
Így van. Tehát ez a kulturálisan is nálunk a finanszírozás az alapvetően hiteloldalú finanszírozás. Tehát ha egy vállalkozás pénzt akar, akkor elsődlegesen mire gondol? A banktól kapok egy jó kölcsönt. A jó kölcsön az mondjuk jó feltételekkel és viszonylag gyorsan történő kölcsönnyújtást jelent. Ez kiegészítette a visszanemtérítendő támogatás, részben már a Széchenyi terv indulásától utána később már jelentősen az uniós források felhasználásával, de a tőke az kullog hátul mind a mai napig ebben egy komoly edukációt, komoly képzést kell folytatnunk, hogy el tudjuk fogadtatni, mint befektetőként azt, hogy mi belépünk egy cégbe.
De hogy tudják elfogadtatni? Milyen előnyöket tudnak fölcsillantani azon kívül, hogy oda visznek egy nagy kalap pénzt?
Hát ez, kezdjük, ez a legfontosabb előnye. Ugyanis a hitelágon a vállalkozások egy része nagyon szépen fejlődött.
Olcsó hitelek korát érjük.
Így van. Na most viszont a hitelt meg a bankok szabályok szerint adják, és hogyha a cégnek a mutatói nem megfelelnek, akkor nem fogják a hitelkeretét növelni, tehát magyarul az, amit ő remélne, hogy lát egy jó továbblépési lehetőséget, ezt finanszírozza meg valaki, ez nem fog bekövetkezni. Ebben az esetben mondjuk fordul hozzánk, miért? Mi tőkét adunk neki, a tőke nem hitel, tehát fedezeti elvárásunk nincs. Ezért ilyen szempontból a bankokkal úgy, most azt mondom, elsőre nem is ütközhetünk. Viszont a tőke odaadása az a mutatókat javítja. Tehát a bank számára kedvező az, ha van egy tőkebefektető, főleg, hogyha közép-hosszú távon benne marad a cégbe, mert ő neki meg ez kvázi garantálja azt a fejlődés által, hogy majd visszafizetik a kölcsönét. És még ő is arra tekint emellett, hogy bejön valaki, aki pénzügyi felkészültséggel bír, ez biztos, hogy odafigyel arra, hogy ne csúszson el a cég.
Tehát, ezt mondja a bank, de mit mond a tulajdonos?
Mit mond a tulajdonos? Visszük a pénzt, mert ő már nem hitelezhető. A másik, hogy mi azt mondtuk, és ez egy sajátos Széchenyi Tőke Alapkezelő ZRT által kialakító stratégia volt, hogy csak kisebbség részesedést szerzünk. Ez tetszett a magyarnak? Persze, hogy tetszett.
Ő marad a főnök magyarán.
Így van, tehát ebből következik, amit ön mondott, hogy nincs az a közvetlen veszély, hogy itt valaki beevickél a vállalkozásába. A másik, azt mondtuk, hogy nem ingyen adjuk a pénzt, mert nincs fedezetnek, tehát nem lehet a kölcsönhez mérni, mi nem tudunk 2%-on senkinek tőkét adni, de a hozam elvárásunkat azt az ágazat lehetőségehez igazítjuk. Ez egy látszólag tartalmatlan kijelentés, valójában nagyon komoly kijelentés. Miért? Mert az ágazati úgynevezett benchmarkhoz igazított hozam, ez azt jelenti, hogy nem azt gondoljuk egy fémipari kisvállalkozóról, hogy ő a magyar IT király és csillag, és a nemzetközi piacon majd egy óriási növekedés produkáló különleges cég lesz. Tehát nem egy ilyen évi 30% közeli hozamot várunk el a befektetésünktől, hanem azt mondjuk, hogy ez a vállalkozás, ha jól működik, ki tud termelni 10%-ot. Ebben ez. És ez is tetszett, hogy nem irreális dolgot várunk el. És a harmadik pedig az az igazi adóász, hogy adunk lehetőséget arra, hogy meghatározott idő után a cég minket kivásároljon, ez olyan, mint egy elsőbségi kivásárlás, olyan feltételrendszerrel, amelyet a szerződéskötéskor rögzítünk, tehát nincs benne olyan, hogy majd esetleg, ha látom, hogy jól megy, akkor meg háromszorozom az elvárásaimat, tehát nincs ilyen bizonytalanság benne, és kötelességünk kilépni. Tehát a szerződések ugyanak megfogalmazó, hogyha ő azt választja, hogy az vállalkozás jól teljesítménye eredőjeként rendelkezés álló pénzből minket kivásárol, visszaveszi úgymond a befektető részesedését, akkor ezt megtehesse, és ez a saját döntése legyen. Ez pedig olyan, hogy az én váram, az én kis váramat vissza is tudom venni, amit ugyan lehet, hogy elzálogosítottam idézőjelbetéve egy-két bástyát, de visszaszereztem.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csuhajvé Imre, a Széchenyi Tőke Befektetési Alap vezérigazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.